Kedves testvérek, elolvasom a mára kijelölt új szövetségi részt, ez a Máté írása szerint Evangélium 8. fejezete, a 23. verstől. Amikor Jézus beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és ime nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig elaludt. Tanítványai oda mentek hozzá, fölébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk, mit féltek ti, kicsiny hitűek? Majd fölkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Azt gondolom, hogy mérhetetlenül nagy sokaság van a nemzedékek hívői között. Sokaság, amelyik vigasztalást vett ebből az igéből, mert valóban hatalmas vigasztalás van benne. Bizonyára megtörtént ez így, testi módon, mondják, akik ott jártak a Szentföldön, hogy manapság is megtörténik ez, hogy teljesen váratlanul elmagyarázzák, hogy földrajzilag hogyan, miként, de váratlanul a napos időt egyszer csak elborítják a fellegek, és valami félelmetes vihar csap le a Genezáret tengerre. A Balatonnál is történik ilyesmi, hogy egy fél órán belül egy félelmetes vihar korbácsolja föl a vizet, de hát azt mondják, hogy az semmi ahhoz képest, hogy a Szentföldön ezt a Genezáret tavát milyen hirtelen és milyen félelmetes erejű viharok tudják felkavarni. Hát itt is valami ilyesmit éltek át, hogy beszálltak csendben, talán szél csendben, nyugodtan, és egyszer csak, amikor éppen valahol a víz közepe táján voltak, lecsapott rájuk ez a félelmetes vihar. Jézus fáradt volt a napnak a szolgálataitól, és a hajónak a megfelelő részén volt valami párna, beszél az ige arról is, hogy a fej alja. Tehát oda lefeküdt és elaludt, és a vihar dobálta egyre inkább élesebben a hajót, és becsaptak a hullámok, tanítványok kétségbe estek, és fölébresztették Jézust, és megtörtént a csoda, Jézus lecsendesítette a vihart. Röviden ez a történet. Most, ahogy elgondolkoztam ezen a történeten, azt ismertem föl, hogy van egy központi üzenet, és aztán, ha akarunk, akkor részletes kis további örömüzeneteket, figyelmeztetéseket kaphatunk ebből a történetből. A központi üzenet az, hogy Isten oltalmában vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem jönnek viharok, nem csapnak le ránk váratlan események, megrázkódtatások, viharok, de végül is Isten szabadító Isten, és kiszabadít a viharokból. Ez a középponti üzenete ennek a történetnek, és ha itt ilyen csendes délután volna, akkor akár sorba mehetnénk, és egyenként megvallhatnánk, hogy mi volt a életünkben a legnagyobb vihar, ami reánk csapott az elmúlt időben, életünk idejében, akik több évtizedre tekinthetnek vissza, azok akár a háborúra visszaemlékezhetnek, halálos beszéljekre, de nem is kell talán ilyesmire gondolni, hogy nagyon sokféle vihar ostromolhatja az életünket, és minél kevésbé vártunk vihart, annál nagyobb a viharnak a hatása. De mondom, ez az evangélium ebben a történetben, hogy Jézus Krisztus megszabadít, a viharban is lehet odafordulni hozzá, és kérni a szabadítását megrendítő diagnózis esetén, akár az élet másfajta megrázkódtatásában. Ennyi tehát a központi üzenetről, ez igazából elég is, nyugodtan ezzel elmehetnénk, és tovább gondolhatnánk, hálaadással emlékezhetnénk a régiekre, hogy lám milyen súlyosnak láttuk akkor, amikor ránk tört, és íme megszabadított Isten. Akár előre nézve reménykedhetünk, megerősíthetjük a reménységünket, hogy ha legközelebb megint következik valami, akkor is megtart minket Isten az ő kegyelmében, szeretetében. De aztán mondom, húzhatunk keskeny vagy kedves szálakat ettől a középponti üzenettől a részletek felé, és néhány ilyen gondolatot elmondok még a részletekből. Nagyon tanulságos az, ha összehasonlítjuk ennek az eseménynek a leírását a Máté evangéliumában és a Márk evangéliumában, mert mind a három úgynevezett szinoptikus evangélium leírja ezt a történetet, és szinte-szinte szó szerint mind a három látszik, hogy közös forrást dolgoztak fel. Közös forrásban ezek mögött, a történetek mögött. Tehát majd, hogy nem szó szerint azonos Máté, Márk, Lukás leírása, és mégis Márknál van egy nagyon figyelemre méltó eltérés a Máté leírásával szemben. Még Máténál a sorrendre figyeljünk most, mert itt van az eltérés. Kitör a vihar, Jézus alszik, tanítványok megrémülnek, fölébresztik, és ekkor itt jön az eltérés. Jézus először a tanítványokhoz szól, mit féltek, kicsiny hitűek, és azután szól rá a viharra, a tengerre, és lecsendesíti. Márknál fordítva olvassuk, ott azt olvassuk, hogy felébresztették, még pedig nagyon kemény szavakkal, szinte-szinte számon kérő szavakkal ébresztették fel. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk, szinte megtámadják, és te itt nyugodtan alszol, és nem is törődsz vele, hogy mi elveszünk. És ekkor a Márk verziója szerint Jézus először ráparancsol a szélre, lecsöndesíti a tengert, és miután ez megtörtént, utána kéri számon ő a tanítványoktól, hogy miért féltek ennyire, miért nincs hitetek. Ez nagyon jó lehetőséget kínál elmélkedésre, hogy előtte, utána nem tudjuk ellenőrizni, hogy melyik a történelmileg hiteles verzió. Tehát Máténál először megdorgálja, vagy kicsit számon kéri tőlük, hogy miért féltek, és azután csendesíti le a tengert, amott pedig fordítva van, először lecsendesíti, és utána szól a tanítványokkal. Mondom, ez nagyon gazdag elmélkedésekre ad lehetőséget. Van úgy, hogy először a szívünkben ad békességet Isten, és utána azokat a föl zavart körülményeket csendesíti el. Tehát először belülről támaszt békességet, aztán kívülről elrendezi a konfliktus vagy veszedelmet, betegséget. De lehet fordítva is, hogy először át kell mennünk a viharon, a megcsendesedésen, és utána visszafele tekinti, amikor már lecsendesedtek a hullámok, akkor adhatunk számot, hogy bizony Istenem gyenge hitű, kicsiny hitű voltam, és halál félelem vett erőt rajtam. Ez, mondom, ajánlom a testvéreknek, hogy amikor egy kicsit elgondolkoznak ezeken az élményeken, vihar élményeken, akkor hogyan kaptuk a segítséget? Először úgy, hogy még tombolt a vihar, de belül már csend volt, vagy pedig nem is tudtunk szinte beszélgetni, pedig ez a jó megfogalmazás az imádkozással, nem is tudtunk panaszkodni, kiáltani, megcsendesítette és utána. De ez az egyik, mondom, amit a központi üzenetből még tovább menően megérthetünk, hogy nincs rá recept, hogy milyen sorrendben segít minket az Isten, az biztos, hogy segít. Vagy úgy, hogy belül kezdi és megerősít a viharra, vagy úgy, hogy a vihart lecsendesíti, és utána növeli a hitünket, hálaadásunkat, a dicsőítésünket. Tehát nincs merev rendszere, módszere az Isten segítségének. De aztán tovább mehetünk, és akár visszafelé ezt is egy külön öröm üzenetnek tekinthetjük, hogy velünk van Jézus a viharban. Nem érzékeljük, mert ugye így mondja az ige, hogy alszik. Ez is egy ilyen szimbólum, hogy hányattatunk, és ott van Jézus velünk, de nem tapinthatóan, vagy nem hallhatóan a vigasztalását illetően, hanem ott van. Külön kell fölébreszteni, hogy Uram Jézus. Itt csak zárójelben mondom, hogy ez egy külön probléma, teológiai, ha úgy tetszik, hogy meddig szabad elmenni egy-egy ilyen történetnek a kiértékelésében, a allegóriázásban, meddig szabad egy valóságosan megtörtént történetből ilyen szálakat húzni, mint ahogy most teszem én, bizonyára szabad, mert ezek építik a hitünket, tehát szabad a vihart magát, ezt a Galilei tengerre lecsapott konkrét egyszeri vihart szabad általánosítani, hogy van annak az életünkben viharok, és a részleteket is szerintem szabad, de biztos van egy határ, aminél túl azért már nem szabad menni, de ameddig én most este szólok hozzátok, azt gondolom, addig szabad elmenni. Tehát szabad elmenni odáig, hogy vagy előtte ad békességet a viharban, vagy pedig a vihart lecsendesíti és utólag ad békességet. Ilyen szálakat szabad kihúzni ebből a nagy ajándékból, ebből a nagy evangéliumból. De ezt is, amit az imént átmondottam, hogy benne vagyunk a viharban, és ott van velünk Jézus, de alszik. És külön kell kiáltani hozzá, hogy Uram Jézus, elmerülök ebben a nyomorúságban, segíts rajtam. És egyáltalán még egyszer, amivel kezdtem, azt azért tudatosítsuk, hogy hívő embernek lenni az nem jelent élet és vagyonbiztonságot, hanem éppen úgy, mint akárki más, mi is belekerülünk viharokba, és nem abban mutatkozik a kiválasztottságunk, hogy más fuldoklik a habok között, a hullámok között, mi pedig teljes biztonságban vagyunk, hanem ugyanaz a sorsa a hív embernek, mint akárki másnak, ahogyan a viharban helyt áll, kegyelemből mégiscsak megtalálja a megoldást, ahogyan ezeket a keserves helyzeteket elfogadja és megtalálja benne a megoldást, az a hívő embernek a kiváltsága és a lehetősége. Aztán kicsit még tágasabbra szálltak a gondolataim, hogy embernek lenni tényleg mennyire azt jelenti, hogy kiszolgáltatott vagyok. Azt hittük nagy gőgben, elbizakodottságban, hogy az a modern technika, ez aztán minket megvéd mindentől. Büszkék voltunk, amikor föltaláltuk a villámhárítót. Most már jöhetnek a villámok, megvan a megoldás, megtaláltuk a fizikus megoldást, villámhárítót. És aztán közben szépen kiderült, hogy éppen olyan hatalma van a viharoknak, villámoknak, mintha nem találtuk. Persze sok villámot levezett, és adjunk hálát Istennek a villámhárítóit, de nem lettünk úrrá a természet felett, mert egymás után olvas olyan döbbenetes híreket, most nem akarom itt felidézni, hogy egyszerűen egy kicsit ráfagy a jég az útra, és akkor 40 autó összezalad, és nem tudnak megállni. Hallottuk tegnap Olaszországban egy olyan sziklafal, vagy fal, a sok esőtől beázik, azt mondom, olyanféle fal lehet, mint ahogy a Balatonnál, Balaton Kenese és Balaton Világos között ismerjük azt a hatalmas, függőleges falat. Egy ilyen hasságban van a háza, ha egyszer ott megindul a föld, akkor viszi az egész házát. Szóval ki vagyunk szolgáltat, ezt akarom csak mondani. A nagy büszke elbizakodottságunk, hogy megoldottuk a dolgot. Most jönnek a rendkívüli idők a szónak a hétköznapi értelmében, és tényleg Amerikában 100 000 embert kell kitelepíteni, Európa, az egész földkerekségen jönnek ezek a rendkívüli idők, és kiderül, hogy ilyen picike az ember. Ezek a viharok megmutatják, mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Ez az egyik élmény, de a másik élmény az, hogy és ugyanakkor milyen kegyelemben részesülünk. Átélhetjük azt, hogy láthatatlan erők oltalmaznak minket, angyalok segítsége oltalmazza az életünket. Elmondok itt egy nagyon kedves történetet, amit a napokban hallottam, bizonyára más is hallotta. Volt egy kedves tévéadás Faludi Györgyről, az íróról látta, aki néhányan látták, talán a tévében volt egy interjú. Egy kicsi részletet a vallomásából elmondok, mert ez mutatja, hogy tényleg milyen fantasztikus az Úristennek a gondviselése. Ez az ember sok egyéb kalandja, változatos életútja során volt amerikai katona is, amikor az amerikai-japán háború volt, és hát őt is beosztották, és pedig a frontvonalra, és nagyon kedvesen elmondotta a Faludi azt, hogy hát lövészárkok voltak itt, és odébb meg a japánok lövészárka, és aztán szépen az aknákat dobálták, vagy lőtték egymás bunkereire, vagy lövészárka. Ezt még azt is elmondta, hogy akkor már nem úgy lapáttal ásták ki a gödör, hanem jöttek nagy gépek, és úgy kimarkoltak egy-egy lukat, és oda meg kellett egy katonának bújni, és 50 méterrel odébb a következő, És így volt a frontvonal, de persze modernül, telefonvonallal összekötve mindegyik kis lövész gödör, igazából nem folyamatos árak, hanem gödrök voltak 50 méterenként, és ő kucorgott az egyikbe, aztán mondja, hogy tőle vagy 50 méter, a következő egy indián volt, és hát telefonon beszéltek folyamatosan, mint ahogy a fejlett technika már akkor lehetővé tette, és az indián meghívta, hogy gyere át, másszál át, és sakkozzunk egyet. Ott kellett éjjel-nappal kucorogni az árokba, vagy a gödörbe. Hívta az indiát, gyere át, sakkozzunk. Ő meg mondta, hogy nem, én fáradt vagyok, unom, nem megyek át. De erőszakoskodott az indián, hogy de gyere át, és aztán addig, amíg végül tényleg ki jött a gödörbe, és oda hasonló elment az indiánhoz, és sakkoztak. És amikor aztán vissza próbált menni a saját gödrébe, akkor látta, hogy teri találatot kapott a gödör, amiben ő volt. És ha nem hallgat erre a hívásra, akkor ott pusztul el abban a gödörben. Szóval a Földön ez történik, hogy egy ember erőszakoskodik, de gyere ide, de nem megyek, de gyere, és valami magasabb szinten rendeződnek a dolgok. Azt hiszem, hogy ezek a legcsodálatosabb élmények, ilyen kisebb, nagyobb mértékben biztosan mindenki megtapasztalt ilyesmit, és hát én is sokat mesélhetnék én. Hát a világháború, tehát nem kinn a fronton éltem át, de Budán az utolsó napig ott voltam a leomló házak egyikében. És hát én is elmondhatnék olyasmit, hogy 10 centivel a fejem fölött egy gránátnak a repesz bele a ablakon át a mellettem lévő szekrénybe. Szóval ez egy titokzatos világ, és ez nagy gyönyörűség, amikor ilyesmit megtapasztalunk, hogy tényleg itt jár a halál, és az Úristen azt mondja, még nem itt kell maradnod, és megoltalmaz. Tehát ez az egyik nagyon emlékezett, olyan kedvesen mondta ez az ember, a nagy szétálló hajával biztosan emlékezünk rá. Nagyon kedves volt ez az interjúvel, de mondom, egyik emlékezetes rész volt ez, hogy ha ez az indián nem erőszakoskodik, akkor nincs ma közöttünk. Ez a századunknak az egyik legnagyobb magyar költője. De a másik egy régi keleti történet, ami ugyancsak ezt a gondolatot mondja el egy történetben, és ezeket a keleti meséket, történeteket nem kell úgy értelmezni, ezek gyerekes dolgok, hanem ezekben óriási bölcsesség, isteni igazságok szólalnak meg. És ebben, amit most el akarok mondani, ebben meg erről van szó, hogy a kalifa, bagdadi kalifa jár kell a kertjében, és egyszer csak oda lép hozzá a halál, és azt mondja a halál, hogy holnap eljövök érted, most másfele kell mennem, de holnap eljövök érted, mondja a bagdadi kalifának. Erre az megrémül, és a történet szerint lóra pattan, és rohan egy szomszéd városba, vagy 50-60, nem tudom hány kilométerre, elrohan, ott leroskad, és másnap azt gondolja, hogy majd Bagdadban fogja keresni őt a halál, és nem találja. És hát másnap eljön érte a halál oda, pontosan ahol ott leroskad fáradtan, és azt mondja a halál, hogy hát tegnap csodálkoztam, hogy te Bagdadban vagy, amikor nekem azt mondták, hogy ide kell jönnöm, érted? Amikor leginkább akart elmenekülni a halál elől, akkor futott bele a halálba, mert igenis másnapra ki volt jelölve az, hogy másnap a halál eljön érte. És akkor nincs menekvés, akármennyire lóra pattan az ember és próbál elrohanni. Ami ki van szabva, az érvényes és legjobb szépen bele simulni az Isten gondolatába, az Isten akaratába. Uram, ha itt ágyban jön el a halál, értem, az ágyban, ha egy autó segít át a másik világba, azzal, hogy átgázol rajtam, akkor az, te kezedbe teszem le az életemet, és jöhetnek viharok, Uram Jézus, csak maradj a közelemben, nem baj, ha alszol, csak amikor nagyon kiabálok, akkor ébredj fel, Uram, és akkor segíts rajtam. Tehát ilyen, hogy úgy mondjam, oldalsó tanulságokat is kiértettem ebből a történetből. Isten kezében vagyunk, és a lényeg az, hogy szorosan Jézus legyen. Ha át kell kelni valami nehéz helyre, ja, Uram Jézus, gyere velem, és ha nagyon megszorulok, akkor ne hagyd magamra, hanem kelj föl és parancsolj a szélnek és a hullámoknak, és ments meg engem. De ha nem tenné is, ugye ezt mindig utána kell mondani, de ha nem tenné is, és a vihar az utolsó esemény lesz a földi életemben, akkor is legyen áldott az Isten neve. Imádkozzunk.